További kellemes rádiózást kívánok a Csillagpont Rádió hallgatóinak, és egyben köszöntöm a stúdió vendégeit, a három Évát. Pálinkás Évát, Danó Évát és Polonkai Néva Alcseb Ivanov Évát. Mindhárman a Várva Várt Alapítvány képviseletében vannak itt. Pálinkás Éva, Danó Éva régiómenedzser és az örökbefogadási referensek képviselői, Polonkai Néva pedig megyei koordinátor. November 9-e az örökbefogadás világnapja, és hát az örökbefogadással kapcsolatban is van mondani valója, feladata, mi több felelőssége az alapítványnak. Kivel kezdjük a beszélgetést? Danó Évára mutogatott Pálinkás Éva, szót fogad vagy sem?
Szót fogad.
Jó, akkor kezd Éva te, légy szíves, mi történt veletek az elmúlt hónapok során például, és hány gyereknek sikerült otthont biztosítani, ami feladatotok egyike?
Sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Hát egy nagyon komoly év van mögöttünk, ami eddig történt. Ugye megnyitotta a Várva Várt Alapítvány az Életvédőházát Budapesten, ami egy menedékház, úgyhogy több anyukát befogadtunk, itt érintettek krízisvárandósok, örökbeadás és kapcsán is, és úgy is, hogy megtartják a gyermeküket. És hát idén, majd ezt a Pálinkás Évi elmondja, hogy hány örökbeadásunk volt, ugye én is, és a kollégáim is páran idén végeztük el az örökbeadási referens képzést, és most tanuljuk a régi nagy mesterektől, hogy mik ennek a szépségei, buktatói, mi ennek a felelőssége.
És
hogy ebben a részben
mi a feladata egy örökbefogadási referensnek? Mi?
Nagyon nagy felelősség, hogy úgy gondoskodni egy gyermek sorsáról, hogy a vér szerinti anya is biztonságban érezze magát, és azt érez, hogy egy jó megoldás született, és az örökbe fogadó szülők is boldogok legyenek abban, hogy olyan gyereket kaptak, akire vágytak. És ez a háromszög, amiről mindig beszélünk.
És azért tud Pálinkás Éva erről beszélni, mert hogy az érintettség okán van mondani valója, hiszen saját gyermekeik mellé örökbefogadott gyermekeik is vannak.
Szeretettel üdvözlöm a hallgatókat, és hát valóban ez a mi családunknak a története, amire csak nagyon kevéssé szeretnék kitérni, hogy a nagyobb három vér szerinti gyermekünk mellett négy ajándékgyermekünk is van. Tényleg az, ki is fogok erre talán majd magára az érzésre, vagy az ilyen, ezzel kapcsolatos motivációkra térni, de elsődlegesen akkor megválaszolnám azt a kérdést, hogy ebben az évben ez idáig 13 örökbeadásunk volt, ami két ikerpárral is bővült, tehát itt 15 babáról sikerült gondoskodni.
Ők egyére kerültek az
ikerek? Igen. Érdekes, hogy mindenki megkérdezi ezt. Most bocsánat, hogy ezt fogom mondani, hogy a valamilyen sorozatoknak, dél-amerikai sorozatoknak köszönhetően valamiért. Komolyan ez az emberek első kérdése. Bárhol vagyok, ha valahol egy telefonbeszélgetést is hallanak, komolyan ez az első információ, amit megkérdeznek, hogy és egy helyre kerülnek a gyerekek.
Én azért kérdeztem meg, nekem van egy dédelgetett riportsorozatom, négy árván maradt gyerek sorsát kísértem figyelemmel 12 évig. Ők Pereszesen Miskolc egyik külterületén születtek, és jelenleg Bostonban élnek, és nagyon-nagyon sokszor szét akarták a négy gyereket választani, és olyan szerencséjük volt az intézet vezetővel, hogy nem engedte, és a legidősebb fiú gyermek, három fiú és a legkisebb lány, ők is nem akartak ugye külön kerülni egymástól. Igen. És hát egy ilyen tulajdonképpen happy end-el végződő dolog, és természetes kérdezem meg.
Abban a tekintetben, hogy a gyermekeknek az elhelyezése család, tehát már meglévő gyermekeknek, több gyermek esetén komoly állami feladat az, hogy helyet találjanak örökbe fogadás terén, és sajnos Magyarországon, vagy hát érthető módon, azt is mondhatjuk, kevés az a család, aki ilyen nagy vállalást tudna tenni.
Tinektek annak idején ez hogy történt?
Nekünk teljesen másképp, mert mi örökbe szerettünk volna fogadni, és közben, amikor mentünk a legkisebb gyermekünkkel a tanácsadásra, ott ki volt írva, hogy nevelőszülőket keresnek is. És utána ezt el is felejtettük, ezt a dolgot.
Volt gyereketek már?
Három.
Ők hogy fogadták? Hát meg kellett a gyerekekkel is beszélni valahogy,
hát,
nem?
Mi a jegyesség alatt eldöntöttük, hogy szeretnénk örökbe fogadni. Tehát a gyerekeink már ezt az anyatejjel szívták magukba, így van, ezt a tervet. Majd ez így úgy tűnt, mintha el is veszett volna ez a terv. Majd megkeresett minket akkor a városnak az éppen felálló gyermekvédelmi szakemberei, akik elkezdték a családsegítő központot helyileg is megépíteni, illetve felállítani, hogy valami módon, hogy nem mennénk el egy ilyen tanfolyamra, hogy helyette szülők legyünk, és ebből adódott ez. És akkor láttuk meg azt, hogy sokkal nagyobb a szükség örökbefogadásra, sok jelentkező van, sajnos nevelőszülőknek kevés. Nagyon ki kell, hogy hangsúlyozzam, nem a mi profilunk ez, hogy nevelőszülőség, de nagyon-nagyon fontos, hogy gyermekeknek a sorsára, életére befolyást, megmentő tervet, mondjuk ilyen nagy szavakat is merek használni, így lehetne gyakorolni.
Egy szót kimondtál, hogy helyettes szülők.
Igen.
Mennyire lehet helyettesíteni a vér szerinti szülőket, kérdem én.
Az 9 hónap csak, tehát hogy ez egy más állami, ez egy más feladat. Igen. Na, ott egy vészhelyzetbe befogad egy család, nekünk is volt ilyen, hogy először helyettes szülők voltunk csak, és egy kismamának, akinek már volt 3 gyermeke, és várandós volt, és elment szülni, nem tudta hova rakni a gyerekeit, rettenetesen félt, hogy kiemelik. Ez volt a megoldás, hogy ő valahol csak ott hagyhatta egy olyan személyre, olyan családra, akit már előtte megismertek, és megismert ő is a gyerekei. És bizalma volt arra az időre, hogy ez csak egy időleges, és vissza fogom kapni a gyermekeimet. Ez történt.
De nem abból lett az örökbefogadott gyerek, nem ebből a helyettes szülőségből.
Nem. Ezek teljesen más körülmények.
Örökbefogadásnál, nevelőszülőknél szeretném megkérdezni, hogy például a kapcsolattartás a vér szerinti szülőkkel mennyire jellemző, és ha igen, akkor ez milyen hatást gyakorol gyerekre, örökbefogadó
ez
szülőre?
Ez egy nagyon mély kérdés. És nagyon komoly kérdés, mert vannak szülők, akiknek a jelenléte nagyon biztató a gyerek számára is, és én konkrétan egy szervezetet ismerek, akinek volt egy olyan projektje, hogy megpróbálta segíteni a vér szerinti szülőket abban, hogy visszakapják a gyermekeiket. Egyébként ez nem általános, nincs is rá ilyen módon keret, de egyet már láttam, ami működőképes volt, és közülük 6 szülők közül mindenkinek sikerült visszagondozni a gyermekét. És akkor egy ilyen helyzetben a szülő szülő tud lenni a nevelt családban is. Természetesen ez nevelőszülő függő is, hogy az a nevelőszülő hogy bánik a vér szerinti szülővel, hogy beszél a gyerekeinél. És akkor most itt az ellenpélda, hogy vannak olyan szülők sajnos, akik olyan komoly veszélyeztetéssel értek a gyermekeik esetében, és olyan kiemelés történt a családból, hogy ott a velük való találkozás inkább traumatizálja a gyerekeket. Sajnos.
Igen,
van erre is példa.
Beszélhetünk arról is, hogy van érdekeltsége a vér szerinti szülőnek megjelenni néhány év után, anyagi érdekeltsége gondolok, tehát nem az érzelem és a vér szerinti hovatartozás miatt, vagy függőség, igen, vagy igen, szeretet miatt, hanem anyagi érdekeltsége, tehát erre is gondolom van példa.
Így van. Még egy mondatot hozzátennék, hogy mi soha nem szerettünk volna nevelőszülők lenni. Tehát annyira ez sokszor pejoratíva, hogy a hétköznapi életben használják ezt a szót. És közben megtalálkoztam rendkívül motivált, tényleg életmentő családokkal, vagy olyan szándékkal. És azt hittem, hogy a mi gyerekeinknél, mert 2 gyermekünkről nem mondott le az anyukájuk kiskorúban, és azt hittem, hogy elhalt a kapcsolat, semmilyen jelentkezés nem történt. Azt hittem, hogy ez csak az újságokban, a különböző fórumokon megjelenő információ, majd ahogy 18 évesek lettek, olyan kereslet indult meg a család részéről a gyermekek irányába, ami megdöbbentő volt, és nagyon rossz hatást váltott ki a gyerekekből.
Milyen joga van a gyereknek 18 éves kora után, eldöntheti, ugye, hogy marad vagy megy?
Van. Ugye? Van joga. Igen, van joga. Nálunk senki nem akart elmenni. Tehát nem volt kérdés, hogy...
Önmagáért beszél.
Hogy ők mondták, van apukánk, anyukánk.
Igen.
Nem szeretnék.
Így is hívnak, gondolom, titeket.
Ó, hát, hogy ne. Abszolút.
Az a 13 örökbefogadott gyermek, vagy örökbefogadott...
15. Bocsánat, hogy elsbítek elnézést.
15.
15.
Akikről beszélt Danó Éva az imént. Van itt érdekeltségünk Miskolc-Borsod területén? Éva.
Van. Borsod, a Bolyzemplén vármegyében 2 gyereket adtunk az idén örökbe, és volt olyan kezdeményezés, hogy még másik 2 kismamával is elindult egy kapcsolódás, az egyiket egészségügyi okok miatt, a másikat pedig megoldották a szülők, tehát így a családon belül megoldódott a helyzet, és így úgymond a mi részünkről meghiúsult az örökbefogadás, de mi ennek nagyon örülünk, mert a Várva Várt Alapítvány nem elsődleges célja az, hogy mindenáron örökbe adja a gyermekeket, hanem az, hogy mindenáron a családban hagyjuk az édesanyja mellett, a vér szerinti szülő mellett, hiszen ezért dolgozunk, hogy vagy elsősorban, hogy a saját családjában legyen Várva Várt gyermek, aki megfogan az anya méhében. Úgyhogy mi ezt nem tekintjük egyáltalán egy ilyen kudarcnak, hogy úgymond csak kettő, mi örülünk, hogy ez a kettő sikerült a családban maradnia.
És ennek a fontos része az a fajta segítségnyújtás, ami ugye itt megy Miskolcon is, meg az ország más területén is, adományokra gondolok, az alapítvány működtetésére gondolok, mert ugye a Facebookos, internetes világunkban ezt szépen nyomon lehet követni. Most ilyenkor, karácsony előtt gondolom, hogy többször kopogtatnak az ajtón, nem?
Bár csak így lenne.
Nem így van?
Alapvetően majd szerintem november végén, december elején fog úgy megindulni a társadalom arra, hogy hát közeleg a karácsony, úgymond a szeretet ünnepe, de hát szeretném hangsúlyozni, nálunk áprilisban is, meg augusztusban is születnek gyermekek, és mi egész évben fogadjuk azokat az adományokat, amikkel mi tudunk segíteni a várandóságok miatt krízis helyzetbe került édesanyákon. Most például éppen tegnap ment ki egy poszt arról, hogy a kórházba bekerülő anyukák számára köntöst, hálóinget, tisztálkodási eszközöket, ne adj Isten, papucsot várunk azoktól a lakosoktól, vagy emberektől, vagy családoktól, akik számára ez már nem kérdés, vagy éppen új köntöst kap mondjuk karácsonyra, akkor a régit mi szívesen fogadjuk. Mindig van olyan lehetőség, amikor tudunk segíteni az anyáknak, például akár kismama ruhák esetében is, amik számukra már feleslegesek, mi azt örömmel fogadjuk.
Milyen érdekes ez, amit Éva mondott, hogy még nincs itt az ideje a karácsonyi adakozásnak, a kereskedelemben meg már szeptembertől harsognak a karácsonyi.
Csak az emberek szíve még nincs ráhangolódva arra, igen, hogy adjanak. Tehát az adás, és még egy dolgot talán szeretnék kiemelni, hogy nagyon fontos maga az adakozásnak a ténye, mert hogy az már gyógyító hatással van, tehát több kutatás is bizonyította azt, hogy mennyire felindítja az embereknek a szívét az önzetlenség, hogy maguk is felüdülnek ezáltal a cselekedet által.
A simogatás, az is kap belőle, aki simogat, meg az is, akit simogat.
Igen, de hát ez egy önző kérdés, hogy mi nem akarjuk, hogy megsimogassanak minket januárban vagy februárban, miért csak decemberben? Tehát, hogy úgy egész évben legyen már ez úgy az embereknek a köztudatában, hogy érzékenyítsük a társadalmat, és én ezért örülök ezeknek a felkéréseknek, mindamellett, hogy az egyik szerintem legnemesebb feladat egy olyan krízisen végigvezetni egy édesanyát, amikor a legdrágább kincséről mond le a vér szerinti anya az örökbefogadás vagy örökbeadás kapcsán. Szerintem ez az egyik legnagyobb, olyan legnemesebb feladat, amit én segítő szakemberként ki tudnék emelni.
Ugye régió vezetőként mutattam be Pálinkás Évát és Danó Évát is. Melyik régióról van szó egyébként?
Mindannyiunknak 6-6 megyéje van. Igen. Az örökbeadásban van még egy közös, ami most már hármunknak közös, az pedig Budapest.
Azért kérdeztem ezt a régiót, hogy tisztázzuk, mert az egyik megye a másiknak esetleg segít, igen?
Nagyon-nagyon szerethető ez a Várva Várt Alapítványnál. Idén elindult, és majd posztolni is fogunk erről is írni egy jó cikket, az anyáktól anyákig program, és rendkívül szerethető az alapítvány működésében, hogy például Sopronban gyűjtenek, Zalában, Zalaegerszegen, és Székesfehérváron, és az jut el mondjuk a borsodi szabolcsi régióba. És ezt nagyon szeretjük, nagy utakat szervezünk, nagy adományokat, tehát itt úgy gondold el, hogy 10 babakocsi, 5 kiságy, nem tudom hány zsák ruha, hogy szépen oda gyűjtik, és ez hogy minden csapat kicsit más entitás, más a feladat, nem is lehet összehasonlítani. Itt Miskolcon nagy igény van, és sok kliens. Sopronba pedig sok adakozó.
Igen, szóval hát már ahogy igen, ez az ország elrendezkedéséből, kereseti lehetőségből,
így van,
szociális helyzetéből.
Pici ez az ország, de minden csapatnál arra figyelünk régióvezetőként, a Pálinkás Évvel és Lukácsékával is, hogy megtalálja az az adat csapat, hogy mi ott helyben, a megyében a küldetése, és arra tudjon jól ráhangolódni, és ne egymással kelljen összehasonlítani.
Életvédőház.
Igen.
Hát ez egy óriási durranás, ugye?
Igen, beszélj nagyon nagyszerű
róla
dolog.
Egy kicsit, milyen előzmények után lehetett ezt elérni, és hogy?
Hát az alapító tagoknak és azoknak az embereknek, akiken ez az alapítvány áll és elindul, Nekik nagyon régi szívük vágya volt, hogy legyen egy olyan menedékház, amit az alapítvány üzemeltet, és ahol a krízis várandósoknak a lakhatása megoldható. Ugye a legnagyobb probléma a legtöbb esetben a lakhatás. Bántalmazott nő menekül otthonról, fiatal lány nem találja a helyét, nincs befogadó otthon, nincs hely anya otthonban, és ilyenkor egy nagyszerű dolog ez, hogy egy életvédőházba lehet élni, és ugyanez funkciót tölti be a nagy dobszai ingatlanunk, ami most egy pályázaton díjat nyert, mint projekt, ahol a Szigetvári Gyerekjóléti Központ jó gyakorlatként működteti azt, hogy az állami, az önkormányzati és a civil szektor hogyan tud úgy profi módon kapcsolódni, hogy igazából a társadalomért tesz egy hatalmasat, ott egy többszobás ház van, és tényleg ilyen hit szerepként, amit az alapítvány küldetése is, be tudnak költözni anyukák a gyerekeikkel, és nem kell kiemelni a gyereket a családból, és ez a legfontosabb, hogy elhárítható egy krízis 3-6 hónap alatt, és a gyerek az anyával tud maradni.
Egy kérdés azért motoszkál itt bennem, mert ugye beszélgettünk mi olyanról is, hogy ki kell menteni, el kell dugni, igen, az érintettet, ezek viszont nyílt házak.
Hát, hogyha el kell dugni, akkor nyilván mi is az állami rendszer által adott szolgáltatásban az Okiton keresztül védett házba segítjük az anyukákat, így van, és itt jövünk mi a képbe, hogy hoztunk már át védett házból anyukát, aki visszamenni nem tudott, és akit mi segítünk.
Az a fajta kapcsolat, amire utaltál az imént, ugye, hogy az állami feladat, civil feladat, ez erősödni látszik? Találkoztok, igen, ti elegendőt ahhoz, hogy információk birtokában legyetek, hogy mikor, kinek mire van szüksége?
Igen, ebben szerintem mi nagyon jól működünk. Ma is egy ilyen konferenciára tartunk, ahol az innováció kulcs fontosságú.
Tudom, hogy mentek a Miskolci Egyetemre, ott tartja az esélyrészvétel, civil részvételi központ a tanácskozását. Ebben mit láttok? Tehát például azt, hogy a Miskolci Egyetemen van ez a konferencia, ez egyfajta ilyen előretekintés is, mert hiszen az egyetemistáknak is jó, hogyha önkénteskednek. Szóval mindennel összefügg.
Így van. Szerintem ez kulcsfontosságú. Az a tapasztalat, hogy civilként sem tudjuk csak mi megoldani, és az önkormányzat sem, és az állam sem, és igazából amiről mindig beszélünk a szakmában, hogy szociális háló kiépítése, azt szerintem ott nyer érdemben teret, amikor tényleg összefogás van, és ez a háló szűkül. Nem mondom azt, hogy profi szinten vagyunk ebben, de országos szinten látszik az, hogy elindult ebben egy innováció, egy közös kapcsolódás, hívják a civileket, nagyon nyitott a szakma, és ez ad profi munkára lehetőséget, mert igazából magas szintre a szociális segítést egymással tudjuk emelni, mert a várvállalatoknak nagyon sok lehetősége van, de azért kell egy jó gyerekjóléti központ néha, hogy azt a funkciót töltsük be, ami volt a szívünknek a vágya. És ez országos, és azt gondolom, hogy elindult egy jó gyakorlat. Minden szakmai meghívásnak eleget teszünk, szóval ha minket hív a szakma bárhova, bemutatjuk az alapítványt, nyitottak vagyunk. Nagyon szeretem azt, hogy van egy olyan tervünk, hogy a kiégést előzzük meg a szakmában, és hogyan tudunk mi úgy jó adományokat adni a gyerekjóléti szolgálatoknak, központoknak, hogy ők is épülnek azáltal, hogy nem csak mindig jó szót tudnak adni, hanem valódi, gyakorlati, anyagi segítség jut el a segítethez.
Én meg nagyon szeretlek titeket hallgatni, Danó Évát is különösen, és olyan szép gondolatokat mondtál, meg az időnk is lejárt, hogy ezzel fejezzük be a beszélgetést, de látom, hogy nem lehet, mert mutogatok itt egymásra, van még valami mondani való?
Csak igazából annyit, hogy mit jelent az anya számára, az örökbeadó anya számára, mit jelent az örökbefogadók számára az örökbefogadást.
És mit jelent a ti számotokra a várva várt alapítvány katonáinak, küldötteinek lenni?
Hát az, hogy nagyon hálásak vagyunk azért, hogy egy olyan hivatást űzhetünk, olyan hivatást végzünk, amiben méltóképpen bánhatunk egy anyával, akivel lehet, hogy sok más személy, aki érintett vele kapcsolatban, nem teszi. Nem vagyunk különbek, ez most nem azt jelenti, hanem azt, hogy azt a krízist megismertük már, ami nők keresztül mennek, és tudjuk, hogy mi abban, hogy az ő személyére hogy segítünk a legjobban. Hogy neki mi az, ami elfogadható ahhoz, hogy fel tudja dolgozni, ha nincs jobb döntés az életében, mint hogy örökbe adjon.
Erről szól meg a november 9-i örökbefogadási világnap. valamennyi rendezvénye, gondolom.
Igen.
Évák, köszönöm szépen a beszélgetést.
Mi köszönjük a meghívást.